rosszabb buli él, mint egy éve? Egy évvel a kormányváltás után elővettük és leporoltuk az ígéreteket. Önök szerint merre tart az ország? Aztán a Szempont Rostockban járt, ahol két világnézet ütközött. Vezető gazdasági hatalmak kontra antiglobalisták. Önök szerint merre tart a világ? És osztálykirándulásra ment, nem vigyáztak rá, meghalt. Egy anya évek óta küzd, hogy kiderítse, ki miatt veszítette el a fiát. Önök szerint meddig terjed a tanár felelőssége? Minket minden szempont érdekel, önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Seprű, vajon hogy seper, megnevezték a rendőri vezetőket, fő feladatuk a közbizalom helyreállítása. Megvakulnak, bár állítólag nem amiatt, hogy fél napot kellett várniuk a műtétre egy baleset sérültjeinek. Összecsapások a G8-on, miközben érkeznek a küldöttségek, már több mint 10 000-en tüntetnek ellenük. És újabb 2 tonna, egyben nem nagy mennyiség a lefoglalt hús, de állat eledel boltban találták és gyakos. Jó estét kívánok! Megnevezték az új rendőri vezetőket. Budapest rendőrfőkapitánya Tóth Gábor, az eddigi bűnügyi főkapitány helyettes lett. A rendészeti biztonsági szolgálat élére pedig Papp Károly Fejér megyei rendőrkapitányt nevezte ki, Bence József országos főkapitány. A közbizalom helyreállítása lesz az egyik feladatuk. A legfrissebb felmérés szerint ugyanis az állampolgárok csak nem fele kevésbé együttműködő a rendőrséggel az utóbbi hetekben kiderült botrányok miatt.
Az országos főkapitánya további találgatásokat akarta megelőzni azzal, hogy a rendészeti miniszter jóváhagyása után megnevezte a jelöltjeit. Mindkettőjüket 10 nap múlva fogják kinevezni, addig csak röviden nyilatkozhattak.
25 éves hivatásos állományi pályám egyik nagy kihívás előtt állok, mikor a rendőrség egyik legnagyobb szervezetét fogom vezetni.
Az eddigi Fejér megyei főkapitány a határőrségnél kezdte. 1990 óta dolgozik a rendőrségen. Főkapitányi kinevezése előtt elsősorban közrendvédelmi területen szerzett tapasztalatokat, egyebek között ezért jelölték a rendészeti biztonsági szolgálat parancsnokának.
Fontos elnyernünk a budapesti polgárok bizalmát. A cél az, hogy bátorítsuk őket, támogassuk őket, hogy ne nélkülünk, hanem velünk együtt közösen tegyenek az életük minőségének javításáért.
Tóth Gábor a Honvédségnél kezdte pályafutását, 17 éve rendőr. Mielőtt Gergényi Péter helyettese lett, évekig kerületi kapitány volt. Korábban elsősorban bűnügyi területen töltött be vezetői posztokat. Mindig a fővárosban dolgozott, egyebek közt tapasztalatai miatt jelölték a főkapitányi posztra. Tóth Gábor csak azután nevezhetik ki, hogy szakmai programját ismertette a fővárosi közgyűléssel. Az új rendőri vezetők egyik legsürgetőbb feladata a közbizalom helyreállítása és az állomány megnyugtatása. Egy friss közvéleménykutatás szerint az állampolgárok csaknem fele kevésbé együttműködő az utóbbi napokban kiderült botrányok miatt a rendőrséggel. Bence József a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezetének tiltakozó gyűlésén ezért a belső ellenőrzés fokozását sürgette.
A legfontosabb, hogy a mundér becsülete érdekében egyetlen parancsnok se söpörjön a szőnyeg alá egyetlen egy korrupciós ügyet sem.
A szakszervezeti rendezvényen a rendőrök tisztán szolgálunk feliratú fehér pólóban tiltakoztak az általánosítás ellen. Mint mondták, 36 ember miatt nem szabad 35 000 ember bűnözőnek titulálni.
Mindkét ombudsman jelöltet támogatja a Parlament Emberjogi Kisebbség és Vallásügyi Bizottsága. Majtényi László általános biztos jelölt, akár csak tegnap, ma is csak a kormánypárti szavazatokkal kapott többséget. Kállai Ernő kisebbségi biztos jelöltet viszont a Fidesz is támogatja. A biztosokat jelölő államfő továbbra is Majtényit tartja a legalkalmasabbnak a posztra. Kállai Ernő helyett azonban a romákon kívül a másik 12 kisebbségi önkormányzat korábban a Pécsi Egyetem dékánját javasolta, de Sólyom László kitartott Kállai Ernő jelölése mellett. Majtényi László egyébként az este vendége lesz 10 órától itt az M1-en. Minden kérdésben kibékíthető és összeegyeztethető álláspontok vannak a koalíciós pártok között, ezt mondta Gányi Zoltán a tegnap esti egyeztetés után. A hivatalos közlések szerint fő témaként nem az egészségügyről, hanem az elmúlt egy év munkájáról beszéltek a kormánypártok vezetői. A híradó kérdésére, hogy csitultak-e a koalíciós feszültségek, a szabaddemokrata Horn Gábor azt mondta, hogy ezt nehéz egy éjszaka után megmondani, de az kiderült, hogy a pártok az együttműködésben érdekeltek.
Tegnap este még sokan azt hitték, hogy a koalíciós pártok vezetőinek megbeszélésén az egészségügyről lesz szó. Az éjfélig tartó egyeztetés végén nem derült ki, hogy mi történt, de még reggel sem sok. Egy parlamenti program után is hiába kergették, szó szerint, az egészségügyi minisztert az újságírók. Horváth Ágnes csak ennyit mondott. A Fidesz viszont még délelőtt elfogadhatatlannak nevezte, hogy a jelenlegi helyzetben hatalmi játszmák tárgyává teszik az egészségügyet.
Amit most tesznek a kormánypártok, a mostani intézkedések, az, hogy nem nyilatkoznak hosszú éjszakai egyeztetések után, az, hogy folyamatosan lebegtetnek bizonyos kérdéseket, ezek bizony tovább növelik a bizonytalanságot, tovább növelik a fejetlenséget.
Csak nem ezzel egy időben a szocialisták és a szabaddemokraták is tájékoztatni kezdtek, ugyanazt mondták. Vagyis, hogy egy év munkáját értékelték és menetrendet készítettek arról, hogyan tovább. És azt is mindenki kihangsúlyozta, hogy van esély a megegyezésre.
Jelentős kísérleteket látok arra, hogy az én Horn Gábor barátommal itt valamilyen konfliktus sikerüljön generálni, ez nem fog menni.
A tréfás megjegyzés után a szocialista államtitkár a tegnapi megbeszélés sikeréről beszélt.
Minden kérdésben kibékíthető és összeegyeztethető álláspontok vannak a két párt között.
Feladatokról és határidőkről is beszélt Gályi Zoltán, csak úgy, mint Horn Gábor.
El is indult egy munka már ma, de a kormány majd normál kormányülésen végezte a dolgát.
Csitultak a koalíciós feszültségek?
Hát ez nehéz így egy éjszaka után megmondani, hogy csitultak, vagy nem csitultak. Azt tudom mondani, hogy tegnap este teljesen egyértelmű volt, hogy abban érdekelt a két párt, hogy folytassa az együttműködést és folytassa a reformokat.
Az egészségügy átalakítása milyen hangsúlyt kapott a tegnapi megbeszéléseken?
Egy téma volt a sok közül.
Az egészségügyi miniszter is megtartotta ígéretét, és szinte szó szerint arról tájékoztatott, amiről a többi kormánytag.
A Fidesz ma ismét felszólította az OVB-t, hogy tartsa tiszteletben az Alkotmánybíróság döntését, és mihamarabb hitelesítse az aláírásgyűjtő íveket. Az Országos Választási Bizottság elnök helyettese szerint nem kötelezhetők arra, hogy a Fidesz népszavazási kérdéseit hitelesítsék. Halmai Gábor ezt az Este című műsorban mondta. Az Alkotmánybíróság tegnap megsemmisítette az OVB határozatát, amely megtagadta az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését. A bírói testület elnöke azt mondta, hogy a választási bizottságnak 30 napon belül hitelesítenie kell az aláírásgyűjtő íveket. Az OVB egyébként csak hétfőn ülésezik. Már jobban van az a két férfi, akiket félnapos csúszással műtöttek meg. A két agysérültet több órás húzavona után szállították Miskolcra, Salgótarjánból, mert állítólag a fővárosban nem fogadták őket. Az egészségügyi tárca közleménye szerint a miskolciak a dolgukat végezték, ugyanis sürgősségi esetben az ügyeletes kórháznak kell ellátni a beteget. A Miskolci megyei kórház igazgatója szerint viszont áprilistól a fővárost jelölték ki erre, még ha ott nem is tudnak róla.
Még mindig az intenzív osztályon ápolják a két koponya sérült férfit. Ők azok, akiket több órával a baleset után operáltak meg, végül Miskolcon. Az autóbaleset a Nógrád megyei Pászton történt. A két súlyos sérültet Salgótarjánba szállították. Ott műszer hiányában csak stabilizálták az állapotukat. Budapestre akarták átvinni őket, végül Miskolcra kerültek, de csak délután.
Az elsődleges ellátóhely az ilyen típusú sérülésre az észak-magyarországi régióban az a miskolci Borsodabaly-Zemplén megyei kórház.
Vagyis a miniszter szerint a miskolciak nem kegyet gyakoroltak, hanem a dolgukat végezték. A tárca szerint ezért kellett volna egyből Miskolcra szállítani a sérülteket.
Hogyha egy intézmény az adott régióban ügyeletes arra a szakmára, vagy ő van beosztva annak a szakmának az ellátó helyeként, akkor neki kell felvenni az adott beteget.
Napközben volt, nem ügyeleti időben.
Ezt mondja a Miskolci Kórház igazgatója, meg azt, hogy április 1-e óta semmilyen ellátási kötelezettségük nincs a Salgótarjáni kórházzal.
Az ANTS-nek van egy honlapja, azonban egy ilyen link, hogy kórház kereső, bármelyik beteg, aki keresi, hogy az ő baját hol látják el területileg, rákattinthat és kimondja, hogy idegsebészet szempontjából Salgótarján, hogy az Országos Idegsebészeti Intézethez tartozik.
Az egészségbiztosítási felügyelet vizsgálódik, és már be is kérte az intézményektől a jelentést.
Az érintett intézményektől fogjuk megkérni a nyilatkozataikat, tehát mind a betegfelvétel, mind a továbbutalás, továbbszállítás és a végleges elhelyezés során mi történt.
A két felsérült férfi a körülményekhez képest jól van, bár az orvosok szerint valószínűleg mindketten megvakulnak majd egyik szemükre. Az OIT megbízott igazgatója egyébként azt mondta, olyan sérüléseket szenvedtek, hogy állapotuk szempontjából mindegy volt, hogy egy vagy 10 órán belül műtik meg őket. A híradót Csorba Viktória tudósította.
Júliustól egyszerűbben válthatnak biztosítót az autósok, mert a jövőben a társaságok egymástól is beszerezhetik az ügyfél adatait, így döntött a kormány. Elkerülhető lesz, hogy az autós automatikusan a legrosszabb besorolásba kerüljön, ha nem szerzi be a korábbi biztosítójától a kárigazolást. Változás az is, hogy a biztosítóknak a jövőben 3 hónapon belül javaslatot kell tenniük az ügyfélnek fizetendő kár összegére. Eddig ilyen időkorlát nem volt. Augusztus végéig lehet csak fizetni a régi ezresekkel. A Nemzeti Bank bevonja a 2006 előtt kibocsátott bankjegyeket, így szeptembertől már csak a vörös részszínű hologram hatású fémcsikkal ellátott 1000 forintosokat fogadják el az üzletekben. A régi bankjegyeket ősztől a kereskedelmi bankok, a Nemzeti Bank, a takarékszövetkezetek, valamint a posta fiókjaiban lehet beváltani. Felugrott a papomobilra egy pszichiátriai eset, mindjárt látják majd, hogy miről van szó, és nézzük, mi lesz még a híradóban. Röviden. Napról napra jobban van. Egy órás interjút adott a kubai tévének a 10 hónapja megműtött Fidel Castro. Elfogató parancs, 250 millió forint regisztrációs adót nem fizetett meg egy autókereskedő cég. Több rendőr is megsérült a németországi Heiligendamban, amikor összecsaptak a G8 csúcs ellen tüntetőkkel. Miközben folyamatosan érkeznek a küldöttségek, már több mint 10 000-en tüntetnek. A rendőrök néhány helyen vízágyukkal, könnygázzal és gumibotokkal igyekeztek visszaszorítani őket.
Jöttek az utakon, keresztül a mezőkön és a síneken egyaránt. A legalább 10 000-nyi tüntető már reggel több irányból megkezdte a vonulást a G8-as csúcs találkozó helyszíne felé. A többnyire 20 és 30 év közötti fiatalok a globalizáció ellen és a világ legfejlettebb 7 államát, valamint Oroszországot magába foglaló csoport ellen tüntetnek. Azért jöttünk, hogy tiltakozzunk, hogy a legbefolyásosabb államok egyszerűen felosztják maguk között a világot anélkül, hogy törődnének a gyengébb országokkal, ismertette a megmozdulás célját egyikük. Mivel a csúcs találkozó helyszínét beton és drótkerítés védi 12 km hosszan, ezért a fiatalok az oda vezető főbb útvonalakat akarták blokkád alá venni. Ez néhány helyen sikerült is nekik, mert bár az állam és kormányfőket helikopterek vitték a német kisvárosba, küldöttségeik buszokkal és autókkal indultak Heiligendamba. A rendőrök több helyen úgy ráncigálták le a rendzavarókat az utakról. A szigorú biztonsági intézkedések ellenére azonban tüntetők egy csoportjának sikerült megközelítenie a csúcs találkozó helyszínét. A rendőröket kövekkel dobálták meg, mire azok vízágyukkal, könnygázzal és gumibotokkal válaszoltak.
Brüsszelben van tudósítónk Nika György, szevasz Gyuri, szenzációs képeket mutattunk. Mi érezhető ott nálatok ebből a G8 körüli légkörből, a tüntetésekből?
Brüsszelben a tüntetésekből valami kevés érezhető, viszont ebből a diplomáciai adókapokból, ami most már tulajdonképpen hetek óta folyik a G8 csúcs előtt, ebből nagyon sok eljut ide Brüsszelbe, és azt kell mondanom, hogy az uniós diplomáciának ugye nem feladata ennek az ütésváltás sorozatnak a kezelése, de azért azt tudni kell, hogy Barroso bizottsági elnök is ott lesz, vagy ott van a G8-ak csúcs találkozóján, évek óta rendszeresen meghívott vendégként a bizottsági elnöke részt vesz ezeken a csúcs találkozókon, amelyeket évente szerveznek. Szóval azt kell mondanom, hogy olyan válságpontok, mint a klímaváltozás, a globalizáció, Koszovó, Irak, Irán, Afganisztán, a terrorizmus, és talán még sorolhatnám a rakétapajzs például, szóval ezek a témák azért átsuhannak itt Brüsszel felett, és az uniós diplomatáknak bizony van véleményük arról, hogy milyen kimenetele lehet a G8-ak csúcs találkozójának.
Ugye ebből azt a következtetést hallunk ki, hogy nem egységesek az uniós tagállamok a G8 témák megítélésében, de mik a várakozások, milyen eredményeket lehet ezek után várni a csúcstól?
Hát valószínűleg a brit fogadóiratákat kéne megkérdezni. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozás ügyében talán lehet valamiféle nagyon-nagyon tág kompromisszum. És aztán, mintha elzárták volna, a többi mind-mind nyitott kérdés. Nyitott kérdés az, hogy Bush és Putyin mire megy egymással ezen a csúcson, hiszen lesznek kétoldalú találkozók is. Mindenki mást akar. Ugye azt tudni kell, hogy Sarkozy francia elnöknek ez az első G8-as csúcs találkozója, miközben például Blairnek az utolsó, és Merkel asszonynak, a német kancellárnak, aki egyben az Európai Unió soros elnökségét adó Németország kancellárja, egyben a G8-ak soros elnöke, az utolsó lehetősége például arra, hogy az unió alkotmányát illetően valamiféle eredményt éljen el, hiszen ott van az olasz, és ott van rajta kívül még ugye a három uniós miniszterelnök is. Tehát nagyon nagy a tét, vagy államfő nagyon nagy a tét, és mindenki szanaszét figyel innen Brüsszelből.
Jó, hát erről beszélünk még többet nyilván az elkövetkező napokban, viszont Brüsszelben tárgyalt ma Szili Katalin, az országgyűlés elnöke, és Hans-Georg Pöttering, az Európai Parlament elnöke. Miről volt ott szó?
Nos, a magyar parlament elnöke egy javaslattal érkezett Brüsszelbe. Ennek a lényege, hogy Európában fogalmazzanak meg és fogadjanak el, ahogy Szili Katalin fogalmazott, kisebbségi minimum standardet, minimálisan kötelező kisebbségi normákat. Pöttering parlamenti elnökkel egyetértettek abban, hogy a komoly eredmények ellenére még nagyon-nagyon sok a teendő az emberi és kisebbségi jogok ügyében, valamint a diszkrimináció ellen. Szó esett természetesen a mostanában slágertémának számító uniós alkotmányról vagy szerződésről, már mindenki másképpen nevezi. A lényeg az, hogy Szili Katalin jónak tartaná, ha 2009-ig pont kerülne ennek a folyamatnak a végére. Egyúttal kifejezte reményét, hogy a kisebbségek ügye bekerül az új dokumentumba is.
Az alkotmányos szerződésben éppen a magyar iniciálása a kisebbségi kérdéskör egy általános megfogalmazásba bekerült. Én látok arra most esélyt, hogy új lendületet kapjon egy az alkotmányhoz hasonló szerződés megfogalmazására vagy rögzítésére, nyilván beemelve az alkotmányszerződésnek azokat a formuláit, amiben egyébként a konszenzus megvan.
A magyar parlament elnöke két meghívást is megfogalmazott Hans-Gerd Böttering parlamenti elnök számára, az egyik szeptemberre, a másik novemberre, szól attól függően, hogy melyik időpont a megfelelő, és figyelemre méltó tény, hogy az uniós magyar parlamenti csúcs találkozó egy részén ott voltak az Európai Parlamentben dolgozó magyar képviselők is.
Mika György, Brüsszelben köszönjük szépen, megyünk tovább. Összeomlott egy régi kiállítási épület Kína Szecsuán tartományában, legalább 100 ember maradt a romok alatt. Holttestet egyelőre nem találtak, a mentés még javában tart, de legkevesebb 20 ember sérült.
Több mint 200 négyzetméteres területet borít be a törmelék, mindent elfed a por, törött téglák és gerendák. Eddig 30 túlélőt mentettek ki a romok alól, szinte kizárólag idős emberek rekedtek az omladék alatt. Az épületben körülbelül 100-an voltak, amikor beszakadt a tető. Valószínűleg az utóbbi napok heves esőzése miatt történt a tragédia. Az idős emberek feltehetőleg egy ingyenes orvosi előadáson vettek részt. A sebesülteket két helyi kórházban kezelik. A legtöbben csonttörést szenvedtek, két sérült állapot a súlyos. Eredetileg mezőgazdasági kiállításokat tartottak a csarnokban, Szecsuán tartományban. A csaknem 50 éves épület egy ideje már üresen, kihasználatlanul állt.
10 hónappal azután, hogy betegsége miatt eltűnt a politikai színtérről, most újra a nyilvánosság elé lépett Fidel Castro, a kubai népvezér, egy órás interjút adott a tévének. A kubaiak szerint vezetőjük jól nézett ki, és jól is beszélt. Örülnek, hogy a kamerák elé állt, mert így rácáfolt az egészségi állapotával kapcsolatos találgatásokra. A pápa testőrei letepertek egy férfit a római Szent Péter téren, miután megpróbált felugrani a pápa mobilra az általános audiencia elején. A tettes pszichiátriai intézetbe került. A 27 éves német állampolgárságú férfi nem akart az egyházfő életére törni, csak szerette volna fölhívni magára a figyelmet. Ez sikerült. A pápa nem sérült meg, sőt, valószínűleg, ahogy látszott is a képeken, észre sem vette az akciót. A gyűlöletbeszéd jogi szabályozásának módosítását javasolja a legfelsőbb bíróság elnöke és a Mazsihisz. Lomnici Zoltán azt mondta, a polgári törvénykönyv módosításával szeretnék elérni, hogy a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos polgári jogi szankciók bővüljenek. A javaslat szerint polgári bírósághoz fordulhatnának a megsértett közösségek tagjai és társadalmi érdekképviseleti szervezetei is. Az Alkotmánybíróság korábban az alkotmányos jogokkal ellenkezőnek találta a parlament javaslatát, amely büntette volna a gyűlöletbeszédet, de nem zárta ki a polgári jogi szabályozás lehetőségét. Déltől egy óráig az összes megyeszékhelyen és a fővárosban is bezárt egy-egy posta, így tiltakoztak a postások a tervezett uniós postai piacnyitás ellen. Az akciót a Magyar Posta is támogatta, az ittenivel egy időben pedig még 11 uniós tagállamban zártak be egy órára a posták.
Szórólapokon és táblákon is tájékoztatták a postások az ügyfeleket az egyórás munkabeszüntetésről. Az akcióról azonban így is csak kevesen tudtak. A budapesti nyugati téri postára még a zárás előtt néhány perccel is sokan jöttek. Aztán pontosan délben itt is becsukták a kaput. Csak úgy, mint Miskolcon és az összes megyeszékhelyen. Az egyórás kényszerszünet szinte mindenhol váratlanul érte az ügyfeleket.
Pipa vagyok, mert szeretném befizetni a csekkeimet. Ha nem fizetem be, rám nyomják a kamatot.
Támogatom őket, és inkább kivárnak az egy órát.
És nagyon örülök neki, mert hivatalos irat van nálam, és most vigyem haza, vagy várjam meg itt.
Az akcióval a postások azt szeretnék elérni, hogy 2009 helyett csak 2012-ben nyissák meg az uniós piacot. Szerintük az Európai Parlament elé kerülő tervezet egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt, amivel az újonnan piacra lépők járnának jól. Emiatt pedig sokan utcára kerülhetnek közülük.
A szabályzók egységesek legyenek Európában, a verseny indulásakor azonos feltételekkel indulhasson Európa összes postája a teljes piac megnyitásakor.
A tiltakozáson a Magyar Posta is egyetért.
Ahol már részlegesen végbe ment a piacnyitás, ott pontosan azt lehetett érzékelni, hogy szürke vagy fekete foglalkoztatással, dömpingárak alkalmazásával versenyhátrányba kerültek a nemzeti postai szolgáltatók, és ezt szeretnénk elkerülni.
A javaslatot egyelőre az unió bizottságai tárgyalják. A parlament elé júliusban kerülhet.
Kerékpáros környezetvédők járták végig a parlamenti pártok székházait, majd az országházhoz is elgurultak, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozással kapcsolatos teendőkre. Az aktivisták azt szeretnék, hogy mielőbb készüljön el a nemzeti éghajlatváltozási stratégia, és ez széles körű társadalmi vita előzze meg. A kezdeményezést a köztársasági elnök is üdvözölte.
Ingben és nyakkendőben gyülekeztek a környezetvédők, hiszen, mint mondták, tárgyalni indulnak a döntéshozókkal.
A közlekedési ágazat felelős a legnagyobb arányú széndioxid kibocsátásért. A kerékpározásban rengeteg lehetőség lejlik még, gyakorlatilag az összes magyar városban. Ezek teljesen, vagy hát nagyon nagy részben kiaknázatlanok.
Próbáljatok meg összetartóan bringázni, nem szétnyúlni, jó, amennyire lehet.
A politikusokat is összetartásra akarták bírni, ezért mind az öt parlamenti párt székházához elkerekeztek.
Az éghajlatváltozás tény. Az éghajlatváltozás elkezdődött.
Ezért készítettek egy 10 pontos petíciót, ebben foglalták össze javaslataikat.
Kevesebb kibocsátás minden szektorban. Nagyobb energiahatékonyságot. Kevesebb kibocsátást a közlekedésben.
Több megújuló energiaforrás. Atomenergiát ne. Gazdasági szabályozó eszközöket.
kevesebb fosszilis energiahordozóra van szükség, több forrás kutatásra, fejlesztésre,
lakossági tájékoztatást és felkészítést.
A biciklis menet útját rendőrök biztosították, így viszonylag könnyen átjutottak a városon a szokásos dugókon. Az utolsó állomás a parlament volt, a petíciókból a kormánytagoknak is jutott.
Azt szeretnénk, és ezt is fogjuk megszervezni, hogy szerte az országban különböző vitákat szervezünk azért, hogy minél több helyre, minél több emberhez eljusson mindez a probléma, ami itt a klímaváltozás és az éghajlatváltozás köré csoportosítható.
A környezetvédők azt akarják elérni, hogy az ország vezetői ne rövid távon gondolkodjanak, hanem 2050-ig határozzák meg az éghajlatváltozással kapcsolatos feladatokat.
Körülbelül 2 tonnányi ismeretlen eredetű vad és szárnyas húst, valamint 2 tonna tepertőt találtak az állatorvosok egy alsógödi állateledel bolt raktárában. A baromfi, kacsa és liba nyesedék hús nagy része feltehetően Ausztriából származik, és mivel találtak például fagyasztott pecsenye kacsát és májat is, az állatorvosok attól tartanak, hogy emberi fogyasztásra is adhattak már el belőle. Az idén eddig 10 tonna illegális húst foglaltak le.
Tele volt a hűtőraktár. Az állatkereskedés mögött ebben tárolták a fagyasztott húsokat, például baromfimájat, tüdőt és más belsőséget.
Feltehetőleg Németországból vagy Ausztriából származó szarvasnyesedék. Ez egy Szlovákiából származó, emberi fogyasztásra szintén alkalmas, sőt még minőség megőrzési ideje jó is, tehát ember is megehetné, de viszont Magyarországra nem hozható be, mivel semmiféle magyar felirat rajta nem található. Találtunk még jelöletlen termékeket, tehát ebbe is mindenféle baromfi nyesedék található.
De volt a lefoglalt raktárban virsli, kacsamáj és pecsenye kacsa is. Mivel ezek általában nem kutya eredelek, az állatorvos attól tart, hogy a helyiek maguknak is vásároltak belőle.
Tulajdonképpen elég nagy mennyiség, mint ahogy látják is, hogy körülbelül 2 tonna, illetve itt a raktár előtt található még szintén emberi fogyasztásra alkalmas, de ismeretlen eredetű tepertő, az is körülbelül 2 tonna mennyiségben.
Itt a hűtő mellett ez a halomzsák mind tepertővel van tele. Bár letakarták nejlonnal, közelről így néz ki. Találtunk belőle már megbontott csomagot is. Jól látszik, hogy penészes. A szarvashúst valószínűleg egy budapesti raktárból vitték az eledelboltba, de mire kimentek oda az állatorvosok, kiürítették. A gödön talált húsokat lefoglalták és megsemmisítik. Ez már kis tarcsa. Az alsógödi állatkereskedésben talált fagyasztott húsok egy része arról a telekről származik. A tulajdonosnak állateledel forgalmazására volt engedélye, arra azonban még nem, hogy az Ausztriából behozott húsokat átcsomagolja és átcímkézze. A Híradót Bogyerek Anikó tudósította.
Egyelőre megbecsülni sem lehet, mekkora kárt okozott az a több ezer liternyi gázolaj, amely tegnap folyt ki Budapesten a Ferihegyi út környékén egy hordóból. A közterület fenntartók csak hajnalra tudták megtisztítani az utat, az olaj egy része azonban az eső miatt valószínűleg a csatornába szivárgott, így a Dunába is kerülhet. Hogy mekkora mennyiségről van szó, még vizsgálják. A 17. kerület a főváros Wismajor alapjától vár segítséget a kárelhárításhoz. Újabb vízi halál. A nyéklátházi bányatóba fulladt egy 16 éves fiú. A kamasz barátaival sétált a tó partján, amikor megcsúszott egy faágon, és a mély vízbe esett. Mivel nem tudott úszni, egy ideig kapaszkodott a fába, majd elmerült. A fiút barátai sem tudták kimenteni, holttestét búvárok találták meg. Hamisított adóigazolásokkal 250 millió forint kárt okozott az államnak egy autókereskedéssel foglalkozó Kft. A Vám és Pénzügyőrség szerint a cég több mint 300 által a forgalomba helyezett autó után nem fizette meg a kötelező regisztrációs adót. A Kft. Ügyvezetője ellen elfogató parancsot adtak ki.
Ez a Rákospalotai családi ház volt az autókereskedő Kft. Székhelye. A kapu zárva, a redőny leengedve. A cég 2005. szeptembere és 2006. márciusa között több száz külföldön vásárolt autó behozatalát intézte. A vámosok szerint a járművek forgalomba helyezésekor a Kft. Hamisított adóigazolásokat használt fel.
A Vám és Pénzügyőrség az APEC illetékes igazgatóságával együttműködve ellenőrizte a Kft. Adóbevallásait az adott időszakban, és a vizsgálat során kiderült, hogy 301 gépkocsi értékesítése után körülbelül 250 millió forint adót nem fizettek meg.
Ez már a Vámis pénzügyőrség Vámáru raktára, ahol a biztosítékként lefoglalt autókat őrzik. A járműveket az eljárás végén elárverezhetik, hogy legalább részben megtérüljön a bűncselekményekkel okozott kár. A KFT ügyvezetője ellen a Vámis pénzügyőrség elfogató parancsot adott ki. A pénzügyőrök abban bíznak, hogy a férfit sikerül elfogni, mielőtt a 250 millió forintnak végleg nyoma vész. A híradót Víg András tudósította.
Nézzük az esti kínálatot. Az estét egészen pontosan 10 órakor Kizsó Szilvivel. Szia Szilvi, azt már mondtam a híradóban, hogy Majtényi László lesz a műsor vendége. Tegnap pedig mondtátok, hogy a kimaradt vagy elmaradt Dankorról szóló, Dankoros gyerekekről szóló anyag is látható lesz ma. Mi még?
Szia Pista, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Hát nagyon sok témával fogunk foglalkozni. Majtényi Lászlót tekinthetjük az egyik fő vendégnek azok után, hogy ugye az államfő szerint Majtényi hitet abszolút pártpolitikailag független, tehát az ellenzék ezt kétségbe vonja. De itt lesz nálunk Fischer Ádám, aki az Operaháznak lesz a főzene igazgatója, egyébként pedig világhírű. És most azért dolgozik, mert hogy holnaptól maratoni Wagner napok lesznek a művészetek palotájában. Erről kérdezzük. Végül Bush rakétákkal védekezik, Putyin rakétákkal fenyeget, vagyis szó lesz a telepítendő rakétavédelmi rendszerről is este 10-kor.
Szilvi, köszönjük szépen! Ez volt a híradó szerda este. Nézzük meg egyszer a legfontosabbakat, röviden, ahogy szoktuk. Új seprők megnevezték a rendőri vezetőket, fő feladatuk a közbizalom helyreállítása. Megvakulnak, bár állítólag nem amiatt, hogy fél napot kellett várniuk a műtétre egy baleset sérültjeinek. Összecsapások a G8 előtt, miközben érkeznek a küldöttségek, már több mint 10 000-en tüntetnek ellenük. És újabb 4 tonna Ausztriából és Szlovákiából származó húst foglaltak le egy alsó gödi. Sport és időjárás jelentés következik, híradóval pedig legközelebb 23 órakor Süveges Gergő jön. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!
Serkenti az emlékező tehetséget, különösen fontos a gyerekek, az időseknek és a kismamák számára. Napi egy pohár jodi ásványvíz kielégíti a szervezet jód szükségletét.
Munka, intézkedés, barátok. Így néz ki egy napom. Néha egy kis mozgás is belefér. Sajnos a derekam már nem a régi, és gyakran megfájdul. Ilyenkor mindig aspirint szedek, mert az bevált. Az aspirin mellett nem rúg labdába a fájdalom. Aspirin. Viszlát, fájdalom!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Forint extra szitet szeretnék.
Most akciós kamattal ajánlom, havi 19.899 forint induló törlesztő részlettel.
Hitel Express gyorsan, egyszerűen magánszemélyeknek. THM 19,39%. Hívja a 455-55-55-öt.
Ahány ember annyiféle fejfájás létezhet. De bármelyiket is érezzük, ilyenkor ugyanazt akarjuk valamennyien. Gyorsan és hatékonyan elmulasztani. Alvoflex Forte. A fő fájdalmára. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Valami finomság, valami igazi íz kell. Delco. Vácon színmusból készült paprikás pulyka mersonka.
Kell ügyeskedni a lottó milliókért. Játszon június 6-a és 8-a között a 2 milliós óránkénti nyereményekért a Skandináv Lottó és az 5-ös Lottó akcióban.